amit betoldott a kéziratba. Ez a rész a moldvaiak eredetéről és arról, hogy honnan jöttek erre a vidékről, ezt a címet viseli. Ezt fogom most röviden felolvasni. Azt írja a Magyar Krónika, itt most a Simeon Dászkör szövegét idézem, ez a Magyar Krónika legalább olyan rejtélyes, mint a szerző, a Simeon Dászkör, de erről majd a végén ismét fogok néhány szót szólni. Tehát azt írja a Magyar Krónika, hogy Moldvában hajdanna tatárok éltek, akik annyira elszaporodtak, hogy átkelve a hegyeken Erdélybe is betörtek. Az elűzött magyarok elkeseredésükben László királyhoz fordultak, itt Szent Lászlóról van szó, akiről úgy hír lett, hogy filozófus, azaz varázsló. László király a római császártól kért segítséget, aki ezt üzente neki. Amikor császárrá koronáztak, megesküdtem, hogy kardom és ítéletem által senki sem fog meghalni országomban. Így most tele vannak börtöneink gonosztevőkkel. Fogd és vidd őket harcolni, mivel ezáltal megtisztítom országomat a tolvajoktól. Örökre neked adom ezt a népséget, többé vissza se hozd őket, mondta a római császár. László király visszatért a császártól a római tolvajok hadával Magyarországra, és a karácsony előtti bőti időszakban megütközött a tatárokkal, akiket a radnai havasokon keresztül kiűzött Erdélyből. Miután László király szerencsésen legyőzte a tatárokat és visszatért székhelyére, tanácskozni kezdett a főurakkal arról, hogy mit csináljanak a római császártól kapott tolvajokkal, akik derekasan harcoltak a tatárokkal. A magyarok látván, hogy gonosz, gyilkos és hitvány emberek azok, nem akarták saját területükre beengedni őket, mert attól féltek, hogy ha elszaporodnak, akkor el fogják venni tőlük országukat. Hát ez később bekövetkezett. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy a Magyar és Lengyelország között lévő hegyektől körülvett puszta és vad területre Máramarosba telepítik le őket. Földet adott hátot nekik László király, és mindenkit megnemesített, ami azt jelenti, hogy csak a királynak szolgálnak. Ezek utódai Máramarosban, ma is Máramarosban élnek, és ezek a mai románok, mai moldvaiaknak a leszármazottjai. Ennek a történetnek most eddig tartott a krónikából az idézet. Ennek a történetnek most három eleméről szeretnék csupán beszélni néhány szót. A románok római eredete, ezt rövidebben elintézem. A római tolvajoktól való származtatás, és arról, hogy miként kerül a történetbe a háttérbe megbuvó Szent László szál. Nézzük az első kérdést, a románok római eredete. A román kultúrtörténet egyik nagy paradoxon az, hogy a latin nyelvet beszélő románoknak nem volt latin középkoruk. Tehát nincs olyan román értelmiség a 16.-17. század elejéig, aki ezt a tényt szóvá tette volna. Éppen ezért a románok latin és római eredetéről elsősorban a közép- és nyugat-európai humanisták kezdenek el írni, és nyomban a katolikus térítés szolgálatába is állítják, de erről most nem szeretnék beszélni. Csak néhány nevet mondok, akik elsőként kezdenek a románok római eredetéről írni: Poggiobrád Cellini, Flavio Biondo és természetesen második Pius, azaz Piccolomini. Már ők is részben Piccolomini, de aztán később a többi humanisták, akikre majd ki fogok térni, feltűnik az, hogy az a román nép, amiről nekik a 15.-16. században tudomásuk van, és az a román nyelv, az nem az a római nyelv, és nem az a latin nyelv, és nem az a római nép, amit ők elképzelnek, amilyennek lennie kellett volna, ugye, az antik nagyság után. Tehát az antik ókori dicsőség és az elkorcsosult barbár jelen között valamiféle magyarázatot kellett találni, vagy ezt az ellentmondást föl kellett oldani. Az első, aki ezt megpróbálja, az Modrusi Miklós, Nikola Modruski, horvát humanista, aki ugye 1463-64-ben megfordul Budán is, és aztán később, miután visszatér Magyarországról, ír egy De Bellisgo Torum című művet, ami kéziratban marad, de ő az első, aki elkezdi, vagy hogy bedobja a köztudatba, már amennyire vele dobni egy kézirattal a köztudatba valamit, ugye, Tehát azt, hogy a románok nem csak Flaccus, a római kapitány Flaccus leszármazottjai, ezt az egész Flaccus teóriát egyébként Piccolomini találja ki, hanem a római birodalomból a szintén a Duna mentére száműzött telepesek voltak. És hát kiket szokás száműzni egy országból? Nyilván a gonosztevőket. Ez az elmélet búvópatakként van jelen, és igazán a lengyel krónikaíróknál fog virágba borulni. Martin vagy Marcin Bielski, aki 1551-ben megjelentett egy világkrónikát, és ami nyomban óriási siker lesz, több kiadást megír, az 1565. évi kiadásban lesz az a részlet benne, amiről én fogok beszélni, és egyébként a lengyel és a román kollégák a mai napig híresztelik azt, hogy ennek a Martin Bielski világkronikájának készült a korban egy magyar fordítása is. Hát mi lennénk a legboldogabbak, ha ez a fordítás ez előkerülne, de nagy a gyanúm, hogy itt valamiféle félreértés történhetett, mert ugye Krakkóban jelenik meg 1559-ben a Székely Bencédi István magyar nyelvi világkronikája, és lehet, hogy erre gondoltak. Azt tudtommal még senki nem nézte meg, hogy esetleg a Bielski és a Bencédi Székely krónikája között van-e valami hasonlóság, mondjuk esetleg forrásként használta, de nem tudom, hogy egyáltalán Bencédi Székely tudott-e lengyelül. Mindegy, Bielski a következőt írja. Idézem, Rómában még ma is az a szokás, hogy nem ölik meg a gonosztevőket, hanem a tenger mellé számúzik őket, ahogyan azt Ovidiusszal is tették. Ovidius sokat írt a száműzetés helyén lakó partusokról, tatárokról és szarmatákról, akik nem féltek sem Rómától, sem az Istentől. Ezek a gonosztevők elszaporodván kisebb szolgálatokat tettek a rómaiaknak, legeltették azok barmait és nyájait, ez a Pascua Romanorum Anonymusból, amit nem tudom, hogy honnan vehetett Bielski, érdemes lenne ennek is utána járni. Hídat emeltek a Dunán, és sáncokat ástak egészen a Gyeszterig. Még jobban elszaporodván Vajdát választottak maguknak, és annyira megerősödtek, hogy a dákokat, gétákat, jazigokat és az ott lakó más népeket elűzték, majd letelepedtek a Duna partján. Az olaszok nyelvét és szokásait némiképp eltorzítva a mai napig megőrizték. Ez az elmélet a későbbiekben a lengyel krónikaíróknál többször előfordul, érdekes módon általában csak a lengyel nyelvű krónikákban, a latin nyelvű krónikákban nem. Nagy a valószínűsége, hogy a moldvai, az előadásom legelején intézett moldvai krónikába innen kerül be. Az érdekes, csak egy kis zárójelben jegyzem meg érdekességként, hogy a 16. századi legvehemensebb román gyűlölő humanistáink, Forgács Ferenc, Dudics András, Kovács Ózi, nem figyeltek föl erre a lehetőségre, és nem aknázták ki Bielskinek ezt az ötletét, holott ugye Dudics több-kevesebb rendszerességgel élt is Lengyelországban, és Kovács Ózi is 2 évet Báthori István környezetében ott volt. Ennek, hogy mi a magyarázata, arról majd beszélgethetünk este, lehet, hogy csak személyében gyűlölték Olá Miklóst, és ezért lettek ilyen vadromán ellenesek. Most áttérnék a Szent László szálra. Hogyan kerül a Szent László legendának ez az átdolgozott változata a románok etnogenezisében? Az orosz évkönyvben, Voskresenszkij letopiszét, ami 16. századi, az 1247. évi események közé iktatva található a következő címmel ellátott történet. Az istentelen Batukán magyarországi megöletése. Idézem ezt a történetet a orosz évkönyvből. Valapedig akkoron azon föld uralkodója László király, azaz László, Szent László király. Valának pedig a magyarok előbb igazhitűek, azaz pravoszlávok, akik a kerességet a görögöktől vették fel, de a magyarok nem értek rá, hogy saját nyelvükre lefordítsák az írást. A rómaiak ellenben közel lévén megnyerték őket, saját tévtanúk követőjül, s azóta mindmáig úgy vagyon. Az említett László király szintén a római egyház követője volt, míg nem eljöve hozzá Szent Száva szerb érsek, s visszatérítette a tiszta keresztény görög hitre, nem nyilvánosan, hanem titokban, mert László félt a magyarok felkelésétől. Ekkor érkezett meg Nagyvárad falai alá Batukán. László napokon keresztül sem ételt, nem evett, sem vizet nem ivott, hanem az oszlopon állva nézte, hogy miket csinálnak a tatárok. Egyszer csak László meglátta, hogy az épp hozzámenekülő nővérét a tatárok elfogják, és Batukán elé viszik. Erre László keserves zokogás közepette elkezdett Istenhez imádkozni. Ekkor egy ismeretlen alak jelent meg a király előtt, és azt mondta, könnyeidér Isten győzedelmet ad neked a gonosz császárán. Ekkor László lejött az oszlopról, és megpillantotta lovát, melyet senki sem tartott, rajta a szekercét, és ebből világosan megértette, hogy Isten segítsége vele van. Eddig a történet, ha nem idézem, csak összefoglalom, László szétveri a tatárokat, a menekülő Batukán után ered, hogy kiszabadítsa a nővérét, aki azonban, mikor elkezd László harcolni Batuval, akkor a Batu pártjára áll, ezért mérgében majd a végén megöli a nővérét is, és Batukánt is. Ezután a kis legenda azzal ér véget, hogy leírja a szerző, a Szent László király váradi szobrát, és most idézem, a király pedig lóháton, kezében a szekercével, melyel Batut megölte, kiöntötték részből, s ott áll ma is az oszlopon a nemzedékek bámulatára és emlékére. Na most ez a történet magva már a 14. század végén megtalálható a Theodosié által írt Szent Száva hagiográfikus életrajzban, csak ott annyi különbséggel, hogy ott nem Szent László lesz pravoszláv, hanem egyenesen Szent István. A szlavista kollégák kiderítették, hogy a Voskresenszkijben szereplő szöveg az eredetileg szerbül íródott, és valószínűleg Magyarországra települő a Brankovicsokkal, Jaksicsokkal, Magyarországra települő szerb értelmiség lehetett a szerzője, és később jutott el orosz földre, valószínűleg akkor 1486 táján, amikor egy orosz követség itt járt Mátyás királynál a budai udvarba, és elvitték a Dracula történetet. Tartalmazó szöveget is, és lefordították oroszra. Nos, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de a 16. században a Szent László legenda orosz környezetben összekapcsolódott a román etnogenezissel. Szintén a Voskresenszkij letopiszészben maradt fenn egy rövid évkönyvszerű feljegyzés, amely az 1504-ig uralkodott moldvai vajdákról közöl egy rövid listát és néhány soros bemutatást. A vajdák névsora előtt azonban van egy történet, ami röviden összefoglalom, hogy miről szól. Történet szerint Román és Vlahata két testvér, az eretnekek üldözése elől elmenekül Velencéből, majd várost alapít, melyet Román saját nevéről Rómának nevezel. Később Formózus pápa megtagadja az igaz pravoszláv hitet, addig mindenki azon volt, ugye, és felveszi a latin vallást. Az őt követő latinok új várost alapítanak új Róma néven, majd rá akarják venni a régi rómaiakat is, hogy vegyék fel ők is a latinok vallását. A régi rómaiak azonban fegyvert ragadnak, és egészen László magyar király idejéig harcolnak ősi hitük védelméért. Lászlót száma megkereszteli titokban, hogy ismét igaz hitű pravoszláv legyen, de nyelvében és törvényében latin ritusú marad. Ekkor támadják meg Magyarországot a tatárok, László segítséget kér a római császártól és a pápától. László megsegítésére eljönnek úgy a régi, mint az új rómaiak, akik be akarják csapni a régi rómaiakat. A régi rómaiak vitézül harcolnak és megverik a tatárokat. A régi rómaiak Lászlótól földet kérnek, és azt, hogy keresztény görög vallásukat a király tartsa tiszteletbe. Így aztán László letelepíti őket Máramarosban, ahol a latin vallású magyar nőket vesznek feleségül, akik a házasságban átérnek a görög vallásra. És közülük születik Drágos, aki majd megalapítja Moldvát. A történet kissé zavaros és bonyolult, ezt elismerem, és még nem is mondtam el a minden részletet, de az kiderül belőle, hogy a románok latin származását a szerző a keleti és a nyugati egyház közötti antagonizmus kontextusában tárgyalja. Jellemző a szerzőnek az a törekvése, hogy valamiképpen összhangba hozza a románok nyugati latin eredetét az általuk gyakorolt keleti görög vallással. Az új rómaiak mesterkedései nem utalhatnak másra, mint a katolikusoknak az uniót erőltető kísérleteire, amelyek az 1439. évi firenzei zsinatra utalnak. Az itt bemutatott történetek minden esetre arról árulkodnak, hogy a 16. század elején eljutott a moldvai egyházi értelmiségi körbe is a románok római latin eredetének a tana, és ez valamiféle feszültséget okozott. Mi lehet ez a rejtélyes magyar krónika, amire Simeon Dászkal hivatkozik? Egyelőre nem került elő ilyen szöveg, tehát hogy ő ugye arra hivatkozik, hogy ezt a történetet, amit a legelején elmondtam, azt egy magyar krónikából vettem. De végül is teljesen mindegy, hogy ezt a történetet maga Simeon Dászkal találta ki, vagy valóban létezett ez a magyar krónika, mert mindenképpen egy olyan szerzővel van dolgunk, aki ismerte a lengyel krónikairodalmat, emellett ismerte a moldvai ószláv nyelvű krónikákat, az orosz fordításaikat ezeknek, és a Szent László legende pravoszláv változatát is. Ugyanakkor ennek a legendának az átírása ugye, az azt bizonyítja, hogy maga is katolikus, vagy legalábbis katolikus párti volt, hiszen gondosan kihagyta a szerb-orosz legendának a legfőbb ideológiai összetevőjét, azt tudnillik, hogy a magyarok is kezdetben a keleti egyházhoz tartoztak, és hogy Szent László száva hatására visszatért az igazi pravoszláv kereszténységre. Ez a román szövegben nincs benne. Ezt teljes mértékben kihagyta. Azzal, hogy a románok őseinek a Szent László segítségére siető római tolvajokat tette meg, osztatlan ellenszenvet vívott ki magának az összes többi 17-18. Századi moldvai és havasalföldi krónikairok között. Igazából, akik ezek után elkezdenek román krónikát írni, az mindegyik azzal kezdi, hogy ezt a hazug mesét most meg fogom cáfolni. Ez körülbelül olyasmi, mint a mi Kézai Simonunk is ugye azért fogott tollat, azért ragadott tollat, hogy megcáfolja azt, amit Jordánes állított, márpedig, hogy a magyarok a Meotis mocsaraiban bolyongó gót kurtizánok és lidércek, vagy tisztátalan lelkeknek a nászából születtek volna. Ez a Jordánes meséje ez olyan erőteljes volt, hogy a már említett Modrusi Miklós is felhasználta, mert a De Bellis Gotorumban két, a horvát gót vagy szláv gótokon kívül két népről ír, a magyarokról és a románokról, mind a kettőről negatív kontextusban. A magyarok kapcsán azt állítja Modrusi Miklós, hogy ő maga látott a saját szemével egy olyan kisfiút, aki egy olyan hölgytől született, akihez a saját meghalt férje vámpírként járt vissza. És ez a kisfiú szakasztottan úgy nézett ki, ahogyan Jordánes leírja a hunokat a Getika című művében. És ő ezért ezzel akarta bebizonyítani, hogy semmi különbség nincs azok között a hunok és a mai magyarok között. Köszönöm szépen a figyelmet!